Áldás békesség testvérek, nagy szeretettel köszöntök mindenkit, aki ma estére is eljött az evangelizációs hetünkre. Ma Petőné Püski Ilona nyugdíjas lelkipásztor hirdetik köztünk az igét, aki fél évvel együtt érkezett ide erre a mai alkalomra. Isten áldását kérjük a szolgálatára és a mai együttlétünkre. A kezdő éneket fogjuk énekelni.
Abban nyilvánult meg Isten hozzánk való szeretete, hogy egyszülött fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk ő általa. Kegyelem néktek is békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Sok szeretettel köszöntöm én is a testvéreket, és örülök, hogy itt lehetek ezen az estén, hogy együtt figyelhetünk a mi Urunkra. Így csendesedjünk el most először is imádságban előtte. Áldunk és magasztalunk, Urunk Istenünk, téged ennek a hétnek az ajándékaiért. Köszönjük neked azt, hogy estéről estére hangozhat az örömhír a te szeretetedről. Áldunk és magasztalunk azért, hogy Jézus Krisztusban eljöttél ide közénk, hogy utánunk nyúltál, és hogy minket is kerestél és keresel, akik most itt vagyunk. És köszönjük, hogy most is így hívtál bennünket, hogy vonzottál ide. Köszönjük, hogy egy munkás napnak a végén elcsendesedhetünk előtted. De imádkozunk is ezért, hogy a napnak a pörgése után valóban oda tudjunk figyelni rád. Imádkozunk azért, hogy megnyílhasson a mi szívünk. Könyörgünk, Urunk, hogy ajándékozz meg most ezen az estén is bennünket a te igéddel, hogy leplezd le a bűneinket, segíts tisztulni és szabadulni tőlük. Imádkozunk azért is, hogy mutasd meg azokat a szolgálatokat, azokat a jó cselekedeteket is, amelyeket te készítettél el nekünk. Segíts nekünk abban, hogy azzal tudjunk foglalkozni, amivel te bízol meg. Ebben a csendben, Urunk, arra kérünk, hogy hadd találkozhassunk most veled, ígéd és lelked által. Hadd gyógyuljon és erősödjék az életünk a te közeledben. Ámen. Figyeljünk együtt a mi Urunk szavára, amely ezen az estén Máté evangélium a 20. fejezetéből hangzik hozzánk, a 20. verstől 28. versig terjedő szakaszból, és az utolsó verset, a 28-at szeretném majd különösképpen is kiemelni. Akkor odament hozzá, azaz Jézushoz, Zebedeus fiainak anyja, a fiaival együtt, leborult előtte, és kérni akart tőle valamit. Jézus megkérdezte tőle, mit kívánsz? Ő így felelt, mondd, hogy melletted üljön az én két fiam a te országodban, az egyik jobb kezed felől, a másik bal kezed felől. Jézus így válaszolt, nem tudjátok, mit kértek. Kiihatjátok-e azt a poharat, amelyet én fogok kiinni? Ők így feleltek, kiihatjuk. Erre ő ezt mondta nekik, az én poharamat kiisszátok ugyan, de hogy kiüljön jobb és bal kezem felől, azt nem az én dolgom megadni. Azoké lesz, akiknek az én atyám elkészítette. Amikor ezt meghallotta a többi tíz, megharagudott a két testvére. De Jézus magához hívta őket, és ezt mondta. Tudjátok, hogy a népek felett zsarnokoskodnak fejedelmeik, és vezetőik hatalmaskodnak rajtuk. De közöttetek ne így legyen. Hanem aki nagyjá akar lenni közöttetek, az legyen a szolgátok. És aki közöttetek első akar lenni, az legyen a rabszolgátok. Mert az emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért. Tudom, hogy ennek az evangelizációs sorozatnak az a címe, hogy miért jött Jézus. Én mégis most először hadd tegyem fel azt a kérdést, hogy miért jöttél te? Miért jöttél te most ide? Ez a kérdés adódik az igéből, hiszen egy édesanyáról olvastunk, aki odament az Úr Jézus Krisztushoz, és ezzel följegyezve róla kérni akart tőle valamit. Jézus pedig kész meghallgatni ezt az édesanyát, sőt, hallottuk, hogy beszélgetésbe elegyedik vele, pedig hát azért nem akármit kért ez az anya az Úr Jézustól. És olyan jó nekünk már ezt is látni, hogy ilyen Jézusunk, ilyen Urunk van nekünk, aki így meghallgatja azt, aki hozzáfordul, legyen az a kérés bármilyen. És milyen jó, hogy mi is ebben a reményben lehetünk együtt. És legyünk is így, hogy velünk is kész Jézus ezt megtenni. Az anya kérése, hallottuk, az volt, hogy a két fia, akik egyébként Jézusnak a tanítványai voltak, hadd ülhessenek majd Jézus dicső uralkodásában mellette két oldalt jobb és bal kéz felől. Milyen csodálatos az, amikor egy anya vagy egy apa azt szeretné, hogy a gyermeke az unokája Jézus közelében legyen. Hogyha ez a vágy van ott a szívében. Örömmel hallgattam mindig azt, amikor a gyülekezet tagjai jöttek hozzám, és arról beszéltek, hogy a gyermekei vagy az unokái milyen eredményeket vagy milyen sikereket értek el, akár a tanulásban, vagy éppen a munkájukban, vagy amikor a magánéleti örömeikről számoltak be. Én is együtt örültem velük. De még inkább örültem annak, hogyha az is szóba kerülhetett, és az is kiderülhetett, hogy annak az anyának vagy az apának a szívében ott van a vágy, hogy az én gyermekem, az én unokám, az Úr Jézus Krisztus megismerje, hogy az ő követője legyen. Mert hát nagy kérdés, hogy vajon a Jézussal való közösséget is ilyen fontosnak, vagy még fontosabbnak látjuk, mint akár a hivatásban, vagy a tanulásban elért sikerek és eredmények, amik nyilván nagyon jók, és amik nyilván szintén fontosak a maguk helyén. Kérdés, hogy amikor otthon együtt vagyunk, és ott ülünk mondjuk az asztal körül a család, akkor a gyerekeink, az unokáink mit láthatnak, és mit hallhatnak tőlünk? Hogy mi a legfontosabb nekünk? Valóban Jézus Krisztus. Ez az édesanya azt szeretné, hogy a gyermekei, a két fia ott üljenek Jézus mellett. Ez jó. De azért valahol azt gondolom, mi is éreztük, hogy van valami döbbenetes ennek az anyának, illetve hát hadd mondjam így, hogy a Zebedeus családnak a kérésében. Már csak az időzítés is döbbenetes. Hiszen Jézus közvetlenül ezelőtt beszél arról, hogy felmegyünk Jeruzsálembe, és az ember fia ott a pogányok kezébe adatik, elfogják őt, szenvednie kell, és megölik őt. És ekkor jönnek a Zebedeus fiak, ekkor állnak elő ezzel a kéréssel, hogy igen, de akkor mi szeretnénk jobb és balkész felől ülni. Nem tapintatlanok? Nem önzők? És nézzük csak meg, hogy mit is kértek ezzel, hogy mi szeretnénk tulajdonképpen az elsők és a másodikok lenni Jézus dicső uralmában. Hát hatalmat, uralkodást kértek. Mint egy Jézusnak a mai szóval mondom így, hogy miniszterei szeretnénk lenni, fontos pozíciót szeretnénk betölteni. És ez a hatalom, ez annyira fontos volt nekik, hogy jól elő is készítették a kérésüket. Az anyjukat küldték előre, mert tudták azt, hogy Jézus a gyengék oldalára áll. És hogyha az anyjuk fogja ezt a kérést előterjeszteni, akkor talán már félig zsebben is van. És aztán annyira fontos volt nekik, hogy leborultak az Úr Jézus előtt. Leborultak, letérdeltek. Az eredeti görög szó, ami itt szerepel, az a kutya szóból képződött. Vagyis benne van a kutya alárendelt helyzete a gazdájával szemben. Ez is olyan félelmetes, hogy most akkor mi történik itt? Hogy János és Jakab kész meghunyászkodni szinte? Hogy most lehajolnak, leborulnak, de miért is teszik ezt? Mi célból? Azért, hogy aztán a dicsőségben, a hatalomban elsők legyenek? Elém jött, amikor ezen így gondolkoztam az, hogy vajon amikor én borultam le az Úr előtt, akkor mi vezetett engem? És azt gondolom, hogy ezt a kérdést talán mindegyikünknek érdemes feltenni magunknak. Hogy amikor úgy odaborulunk igazán, imádságban, elcsendesedve a mi Úrunk Istenünk elé, akkor mi van ott belül a szívünkben? Mi motivál? Mi indít bennünket erre? Az, hogy szeretnénk valamit elérni? Szeretnénk valamit kiharcolni szinte? És hányszor van olyan, hogy őszinte hódolattal borulunk le előtte? Milyen jó lenne, ha minél többször tudnánk így oda esni szinte a mi Urunk elé, így meghajolni előtte, őt magasztalva és őt dicsőítve. És aztán az Zebedes fiak kérése kapcsán azzal is szembesít bennünket az ige, hogy mit hallok meg az Isten beszédéből. Egyáltalán hogyan hallgatom az igét? Jézus ugyanis korábban, tehát e történet előtt, amikor a tanítványok azt firtatták, hogy mi lesz a mi jutalmunk, akkor mondott ilyet, hogy ti, akik követtek engem a megújult világban, amikor az emberfia beül dicsőségének trónszékébe, ti is 12 trónszékbe ültök, és ítéletet tartotok Izrael 12 törzse felett. Hát úgy tűnik, hogy ezt a bizonyos 12 trónszéket, és hogy mi majd oda ülhetünk, ezt megjegyezték a tanítványok. Mennyire emberi ez is, nem? Hogy mire kapjuk fel a fejünket, hogy mire figyelünk olyan igazán oda. És aztán abból, amit Jézus utána mond az ő szenvedéséről és az ő kereszthaláláról, megint csak úgy tűnik, hogy csak annyit hallottak meg, hogy fel. Felmegyünk Jeruzsálembe. És ebből a felfelé irányt, a felemelkedést hallották meg. És a többit már nem. És ezért gondolták azt, hogy na, akkor most jött el a pillanat, hogy be kell biztosítani magunknak a jó helyeket Jézus mellett. És azt már meg se hallották, hogy ez a fölmenetel Jeruzsálembe, ez csak fizikailag, csak földrajzi értelemben lesz fölfelé menetel. Mert egyébként Jézus számára ez az alászállás, a megüresedés lesz egészen a sírba, sőt a poklokig való alászállás útja lesz. De ez nem jutott el, úgy tűnik, a tanítványok tudatáig. És hányszor előfordul velünk is hasonló, hogy hézagos a figyelmünk, hogy talán Istennek a beszédéből, az igékből csak szemezgetünk, és aztán ennek következményeként félreértjük, nem jól értjük. Isten gondolatával ellentétes vágyak születnek bennünk. És utána meg keserűen panaszkodunk, hogy csalódtam az Istenben. Nem úgy lett, ahogy elképzeltem, vagy ahogy én elvártam volna. Miközben Isten nem is ígért olyat, nem is mondott olyat. Csak mi gondoltuk, mert nem figyeltünk oda igazán rá. Elhangzik ez a kérés, a Zebedeus család szájából az Úr Jézus felé. És azt olvastuk, hogy amikor aztán ezt meghallotta a többi tíz, megharagudott a kettőre. Ez a kifejezés is olyan érdekes, úgy megálltam egy pillanatra ennél, hogy nem azt mondja a Szentíró, hogy a többi tanítvány, hanem többi tíz. Megharagudott a kettőre. És látjuk azt, hogy mit tesz a hatalomvágy. Megosztást szül. Mert a tanítványi közösség itt már fájdalmasan ketté szakadt. 10 és 2. Nem 12 együtt, már nem egy közösség, hanem két frakció áll szemben egymással. És hadd tegyem itt csak zárójelbe ide, lehet, hogy tudjuk, hogy a frakció latin szó gyökerében a törés, a töredék van. És valóban ez történt. Ketté tört, ketté szakadt a tanítványi közösség. El lehet képzelni azt a vitát, azt a veszekedést, amit lehetett közöttük, amikor a 10 számon kéri a 2-t, hogy miben mesterkedtek ti? Hát az érre akartok törni? Megkerültök mindenkit, és sunyi módon helyezkedtek? Hát mit képzeltek ti magatokról? Na és ne gondoljuk ám azt, hogy ez a 10-es frakció, hadd mondjam most így, a jó fiúk, és a 2-es a rossz fiúk. Nem, csak most éppen ők buktak le. De hát a többi sem akar alul maradni. Vajon el tudjuk képzelni, akár Simon Péterről, mindazok alapján, amit az evangéliumokban megtudunk róla, hogy mondjuk ő megelégedett volna akkor legalábbis még a 3. helyjel? Szerintem nem. Azért voltak dühösek, mert hogy a Zebedeus fiúk előbb kimondták, és előbb kérték az Úr Jézustól azt, amire ott belül ők is annyira nagyon vágytak. Hogy beelőzték őket az első és a második helyre. Persze belemelegedhetünk mi itt most abba, hogy milyenek voltak ezek a tanítványok. Mert ugye arról mindig szívesebben beszélünk, hogy mások milyenek. De nem tudom, hogy tetten értük-e magunkban már igazából ezt az ősi hajlamot, ezt a kényszert, amit a tanítványokat is mozgatta, hogy a többiek fölé akarjuk tenni magunkat, hogy uralkodni akarunk. Mert hogy ez igazából elkezdődik már gyerekkorban, a gyerekszobában, vagy a homokozóban. Aztán ezt figyelhetjük meg sajnos sokszor házasságokban is, ahol pedig válvetve kellene a közös célokért harcolni, és sokszor egymás ellen küzdenek a házastársak. Meg hányszor csak a szép szavak hangzanak. Pedig mondhatom én a páromnak azt, hogy hát lehozom én a csillagokat is neked, hogyha mondjuk elmosogatni, vagy kiporszívózni nem vagyok hajlandó, amikor arra lenne szükség. Pedig hát valahol a házasság is úgy élhető meg igazán szeretetben, hogyha szolgálatként éljük meg, ha tudunk szolgálni. Hogyha Isten hívő emberek vagyunk már, akkor úgy, hogy szolgálom az Istent, és közben szolgálom a másikat is. Tapasztalható ez a hajlam, amit itt látunk az igében is, ez az uralkodásra vágyás, ez a, a hatalomra való vágyás a nemzedékek között is. Ahol megint csak egymásra vannak utalva, pedig és össze kellene fogni a közös célokért. És tapasztalható az élet minden területén, egészen a nemzetközi tragédiákig, hogy uralkodni akarunk. Sőt, rafinált és gőgös módon uralkodni akarunk még Istenen is. Fel akarjuk őt használni a magunk céljainak a mi hamarabbi elérésére. Megmondjuk neki, hogy mi az ő feladata. Jöjjön és segítsen abban, amit nélküle kezdtünk el, de hogy jól fejeződhessen be. Hadd mondjam el nektek, hogy most, hogy újra olvastam ezt az ige szakaszt, én megint rácsodálkoztam arra, hogy az a Jézus Krisztus, aki pedig igazán ismer bennünket, és aki a legjobban látja, hogy milyenek vagyunk, azok a tanítványok is, akik ott voltak akkor körülötte, meg mi, mai emberek, mai akár már tanítványok is, hogy milyenek vagyunk, hogy mégsem utasít el bennünket, mint ahogyan nem utasította el ott a Zebedeus családot se, hanem elkezd velük beszélgetni, és ebben a beszélgetésben hangzik el az a csodálatos kijelentése, ami igazából ennek a mai estének az örömhíre, hogy ő nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem azért jött, hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért. Nem fordít Jézus nekünk hátat, hanem rá akar arra ébreszteni, hogy rá van szükségünk az ő szolgálatára. És Jézus itt ebben a beszélgetésben is azzal, amit ő kijelent, hangsúlyozza azt, hogy az ő legnagyobb és legfontosabb szolgálata az, hogy az életét adja váltságul sokakért. Ez a szó, hogy váltságul, gazdag jelentésű. Eredetileg azt a váltságdíjat jelentette, amit valaki kifizetett egy rabszolgáért, és azt szabaddá tehette. Nyilván egy rabszolga soha nem tudta összegyűjteni azt a váltságdíjat, amivel önmagát kiválthatta volna. De hogyha akadt neki egy jótevője, akinek telt is erre, és kifizette az árát, akkor szabaddá vált. A Szentírás többször is beszél arról, hogy mi emberek igazából mindnyájan rabszolgának születtünk. Mert hogy a bűnnek a rabszolgája, a bűnnek a fogjai vagyunk. Akárha csak Jézus Krisztusnak a szavaira gondolunk, János Evangélium a 8. fejezetéből, ahol arról beszél, hogy aki bűn cselekszik, az rabszolgája, szolgálja a bűnnek, mert hogy annak igazából az Istennel való ellenkezés parancsol. Vagy most, hogyha gondolunk mindarra, ami elhangzott itt a Zebedeus fiak kapcsán, akkor lehetne ezt úgy is fogalmazni, hogy a hatalomvágy, az uralkodni vágyás parancsol, és kénytelen annak engedelmeskedni. De ebből a rabságból akar kiszabadítani bennünket az Úr Jézus Krisztus. És ez teljesedett be az első adventen. Ezért jött el az Úr Jézus Krisztus, hogy szolgáljon, hogy életét adja váltságul sokakért. És az, hogy Jézusnak ilyen nagy árat kellett fizetnie, hogy az ő bűn nélküli és tiszta életét kellett odaadnia. Ez mutatja, hogy mi ilyen súlyosan vétkeztünk az Isten ellen, és ilyen nagy az ő haragja az Isten ellen való lázadás miatt. De hogy Isten viszont elfogadta Jézusnak a halálát helyettes elégtételként, és a benne hívőknek tudja be ezt, és Jézus Krisztusért feltétel nélkül bocsánatot ad nekünk, az viszont mutatja Istennek a kimondhatatlanul nagy szeretetét irántunk, bűnös emberek iránt. Istennek az ítélete és szeretete és kegyelme egyszerre jelen van abban, amit Jézus itt így mondott, hogy váltságul adom az életemet sokakért. Mindenek előtt arra hív bennünket az Úr Jézus Krisztus-e kijelentésével, hogy fogadjuk el, fogadjátok el, hadd mondjam egyes szám második személyben, hogy fogadd el ezt a szolgálatomat, és ezt Jézus mondja. Fogadd el ezt a szolgálatomat, fogadd el az én golgotai áldozatomat, bízd rám magad, önmagadat add nekem. Add át az uralmat az életed felett. És akik engednek ennek, és akik aztán itt tartoznak az Úrhoz, azok kezdik el tapasztalni azt, hogy már nem fogják kényszeresen elvárni, vagy esetleg követelni is, hogy nekik szolgáljanak, hanem szabaddá válnak arra, hogy ők szolgáljanak másoknak. Azok fogják tapasztalni azt, hogy készek az áldozatra. Mert hogyha magamat odaadtam egészen az Úr Jézus Krisztusnak, akkor már semmi sem drága. És hogyha nem is muszáj valamilyen szolgálatot elvégezni, mégis meg tudja tenni szeretetből és örömmel. És amit muszáj elvégezni, azt is örömmel és szeretettel tudja megtenni. Tehát lényegileg önként. A Krisztus követője mondhatja igazából azt, hogy engem nem lehet kényszeríteni, mert én azt, amit muszáj, önként teszem. Szeretetből teszem, sőt, szívesen teszek még többet is annál. És abban, aki elfogadja Jézus Krisztusnak a szolgálatát, abban felébred a hála, hogy hálából szeretnék én engedni az én Uramnak, Jézus Krisztusnak, és szolgálni az ő ügyét. És ez a hála az idő múlásával nem csökken, hanem inkább nő. Jézus itt ebben a beszélgetésben két kifejezést használ, amikor arra hívja fel a tanítványai figyelmét, hogy igen, a világban ott, akiknek hatalma van, azok uralkodnak mások felett. De közöttetek ne így legyen. Ti legyetek szolgák. Szolgáljatok. Tudjatok utolsók lenni. Két kifejezést használ a szolgával kapcsolatban. Az egyik, az szerintem ismerős mindnyájunknak, a diakonos szó, diakónus. Mi így használjuk már ezt inkább. Ami azt jelenti, hogy önként szeretetből szolgál másoknak. Szolgál mindazoknak, akiknek szüksége van az ő segítségére. De azért tegyük azt hozzá, hogy ez akkor ott, amikor elhangzott az ókorban, azért úgy az emberek számára teljesen érthetetlen volt. Ez, hogy szeretetből önként szolgálni. Az ilyenfajta szolgálat. A Jézus korabeli görögök ezt valami alacsonyabb rendű dolognak tartották. Az egyik filozófusok így nyilatkozott, hogyan lehet boldog egy ember, hogyha szolgálnia kell más valaki érdekében. Tehát el sem tudták képzelni, hogy az örömet is jelenthet, hogy az boldog is lehet az az ember, aki így tud szolgálni. De hát igazából semmi alapunk nincs arra, hogy pálcát törjünk, akár azokra, akik az ókorban így gondolkoztak, meg azok fölött, akik ma így gondolkoznak. Mert Jézus Krisztus nélkül valóban nem értjük ezt. Nem is tudjuk élni se, de érteni sem értjük. Csak hogyha már mi is elfogadtuk azt, amiről itt beszél, hogy én viszont szolgálni jöttem, és elfogadjuk az ő szolgálatát, akkor fogjuk egészen másképpen látni. Akkor már valahogy így hangzik, hogy hogyan is lehetne a szolgálat alantas tevékenység, amikor az az Úr Jézus munkájában való részvétel. Bibliát olvasó emberek már pedig minden bizonnyal, akik itt vagyunk, így vagyunk itt, tudjuk azt, hogy a Krisztus követők közösségében az apostolok cselekedetéről írott könyv tudósít erről, ott a diakónia eredetileg az asztalok körüli szolgálatot jelentette, és ezt végezni, tehát akár úgy is megfogalmazható, hogy nem helyet foglalok, hanem helyet készítek másoknak. És milyen jó lenne, ha valami ilyenfajta lelkülettel tudnánk akár a családban jelen lenni, a szeretteink között, akár a gyülekezetben, de bárhol. Hogy nem helyet foglalok, hanem helyjel kínálok másokat, hogy a másikra figyelek oda. És hogy mennyire fontos, hogy valóban a mi Urunk Jézus Krisztus szolgálatából éljünk. Hadd mondjak el erre egy történetet, röviden csak a saját életemből. Az már elhangzott, hogy most mentem nem régen nyugdíjba, ami azt is jelentette számunkra, hogy elköltöztünk arról a településről, ahol addig szolgáltam. És hát ehhez hozzátartozott az is, hogy nyilván voltak olyan emberek, akikkel közelebbi kapcsolatba kerültünk, és hát akiktől úgymond elköszöntünk, elbúcsúztunk. És egy ilyen találkozásban történt az, hogy megkerestem az illetőt, aki egyébként nem az Úr Jézus Krisztus követője, és vittem neki ajándékba egy könyvet, ami viszont a kereszténységről szólt, tehát a Jézus Krisztusba vetett hitről, és mindarról, amit a Szentírás tanít, és átadtam neki. És amikor átadtam neki, pedig úgy vittem azzal a vágyjal és azzal a kéréssel az Úr felé, hogy bár ő is közeledne, tehát hogy legyen segítség, akár legyen abban eszköz, hogy közeledne az Úr Jézus Krisztushoz. És mégis, amikor átadtam neki, akkor valamiért az budjant ki belőlem többek között, hogy hát ez az ajándék emlékeztet majd téged rám. És akkor utána szégyeltem el magam nagyon, hogy miért azt mondtam, egyáltalán miért ez jött ki belőlem, hogy rám emlékeztessen rám. Hát nem én vagyok a fontos, nem én vagyok a lényeg, hát nem az volt az én vágyam, az volt az én kérésem az Úr felé is, hogy hát ő ragyogjon fel előtte, hogy őt lássa nagynak, hogy őt akarja megismerni. Hát akkor ne rám emlékeztesse az a könyv. És ezt azért mondtam el, mert mennyire jó, hogy a mi Úrunk Jézus Krisztussal tényleg így lehet. És csak így érdemes ilyen őszintén beszélgetni, mint ahogy itt a történetben is láttuk, de hogy lehet vele beszélgetni, hogy akár az ilyeneket is oda lehet, és oda is kell vinni, hogy látod, Uram, pedig én nem ezt akarom, nem ezt szeretném. És mégis, hát mennyire rászorulok én valóban a te szolgálatodra, a megváltásra is, de arra is, hogy napról napra az ő szolgálatából éljek igazából. És mindnyájan rászorulunk erre. És van egy másik szó, még ezzel tartozom itt a végén. Ugye azt mondtam, hogy két kifejezést használ az Úr Jézus a szolgával kapcsolatban. A másik szó az a görögül a dúlosz, ami azt jelenti, hogy rabszolga, cseléd. És gondoljunk csak bele, hogy az a Jézus mondja, akit nem sokkal később rabszolga módra keresztfára feszítenek. Aki majd ott függ a kereszten, az ég és a föld között, ott szolgál. Szolgál az atyának, és szolgál nekünk. És gondoljunk csak abba is bele, hogy amikor egy rabszolgát kiváltottak, akkor igazából az, aki kifizette érte a váltságdíjat, az mondhatnám azt, legalábbis most az anyagiakat illetően, hogy semmit nem nyert ezzel. Hát neki le kellett gombolni egy bizonyos összeget, azt a váltságdíjat. Mi a haszna belőle? A rabszolga szabad lett, az igaz, de neki, aki kifizette. És itt jön megint be a szolgálattal kapcsolatban egy fontos gondolat, hogy nem az a fő szempont, hogy én hogy vagyok a történetben, hanem az, hogy viszont a rabszolgának az, amit tettem, az jó. És nézzük meg, hogy az Úr Jézus is így szolgál. Nem azt nézi, hogy velem mi fog történni, hanem, hogy amit én vállalok, és ami történik velem, az nektek jó lesz. És ez a szolgáló lelkület igazából, amikor a másik javát, a másik üdvét tartom szem előtt, hogy őt hogy segíthetem, akár abban, hogy magához az Úr Jézushoz közeledhessen, de egyáltalán, hogy tudom az Isten szeretetét közvetíteni felé. És lehet, hogy ez nekem éppen kényelmetlen. Hát, ez vele jár. De valahol nem ez a hangsúlyos, hanem az, hogy ami nekem kényelmetlen, az a másiknak jó lesz. Tehát akkor csinálom. Így figyelek az Úrra, és így figyelek a körülöttem élőkre. És ebben az is benne van, hogy a szolgálat ugyanis nem alkalmi tevékenység, hanem életstílus. Gondoljunk csak az evangéliumokra, ott láthatjuk, hogy Jézus egész élete szolgálat volt. Mi hogyan gondoljuk mindezt? Egyáltalán, amikor halljuk mindezt, akkor mi az, ami elindul bennünk? Olyan jó lenne, hogyha a vágyakozás születne meg bennünk, hogy tényleg így szeretnénk a mi Urunkat szolgálni. És figyeljük csak meg, hogy mennyire más levegő árad a krisztusi lelkülettel végzett szolgálat nyomán. Lehet, hogy csak valami kicsi dologról van szó, de ha az krisztusi lelkülettel végzem, akkor ott valami megmozdul. Lehet, hogy csak egy mosoly jelenik meg egyelőre a másik arcán, de ott valami megmozdul. És ez a fajta szolgálat az, ami igazán összehozhat embereket, közösséget teremt. Nos hát, szolgáljuk-e a mi Urunk Jézus Krisztust? Persze a legelső kérdés az, így a végén, hogy elfogadtuk-e az ő szolgálatát. És akkor pedig utána, hogy tényleg így szeretnénk-e szolgálni. És most a szolgálat alatt ne elsősorban a gyülekezeti feladatainkra gondoljunk, hanem azt megelőzően a szívünknek a beállítottságára. Hogy mi van a szívünkben. És hadd hangozzon még itt a végén el kérdésként az, hogy különösen, hogyha a gyülekezetben vannak konkrét feladataink, mondjam így, hogy konkrét szolgálatunk van, hogy mi az, ami igazán meghatároz bennünket. Valóban a Jézus követése, vagy pedig esetleg már ez a bizonyos szolgálat, a pozíciónk, vagy a népszerűségünk a közösségben, mi a meghatározóbb? És a végére egy mondat, amit én sok-sok évvel ezelőtt Cseri Kálmán tiszteletes úrtól hallottam, és akkor feljegyzeteltem. Most a költözés során megtaláltam a papírt, amit évtizedekkel ezelőtt írtam egy szolgálata közben. Dániel könyvéből vette az igét, és a Dániel szolgálatáról szólt, és ott hangzott el ez a mondat, hadd helyezzem ezt a szívetekre így a végén. Az Istennel való kapcsolatunk mélységétől függ, érte végzett szolgálatunk értéke. Még egyszer olvasom. Az Istennel való kapcsolatunk mélységétől függ, érte végzett szolgálatunk értéke. Hát legyen így áldott szolgáló életünk. Ámen. Legyünk egy kicsit csendben, és a csendben kiki magában válaszoljon először Urunk megszólító szavára. Hálát adunk, mennyei édesatyánk, most együtt is, és így hangosan is azért, hogy az Úr Jézus Krisztust elküldted közénk. Magasztalunk téged, Jézus Krisztusunk, azért, hogy vállaltad azt a küldetést, amellyel az Atya elindított a mennyből. Áldunk és magasztalunk azért, hogy kijelentetted ezt, hogy nem szolgálni jött, nem azért jöttél, hogy neked szolgáljanak, hanem hogy te szolgálj. És hogy valóban a szolgálat útján haladtál előre, és végigjártad azt, egészen a kereszt halálig. Áldunk és magasztalunk, mennyei atyánk azért, hogy feltámasztottad harmadnapon az Úr Jézus Krisztust. És köszönjük azt is, hogy aztán pedig elküldted szent lelkedet. Köszönjük szent lelkednek a jelenlétét, a munkáját, mindazt, amit már eddig megtapasztalhattunk. Köszönjük az újjászülő, a megszentelő, az erősítő, a vigasztaló, a bátorító munkáját. Hálásak vagyunk mindazért, amit elvégeztél már az életünkben. És hálásak vagyunk azért is, hogy te azt szeretnéd, hogy növekvő, fejlődő legyen a mi lelki életünk, hogy a veled való kapcsolatunk egyre jobban elmélyüljön. És köszönjük, hogy most újra felhívtad a figyelmünket arra is, hogy bizony nagyon fontos ez a kapcsolat, a veled való kapcsolat, hogy ebből induljon a szolgálatunk is. Ebből táplálkozzon. És köszönjük neked így, hogyha napról napra el tudunk csendesedni előtted. Köszönjük így az igéket, amiket adsz nekünk, amikkel utat mutatsz, tanítasz, figyelmeztetsz, vagy meg is dorgálsz, hogyha arra van szükségünk. De köszönjük, hogy erősítesz, vigasztalsz és bátorítasz is. És imádkozunk most azért, hogy hadd lehessünk mi is valóban használható eszközök a te kezedben. Imádkozunk ezért a szolgáló lelkületért, amiről igét kapcsán szó volt. Imádkozunk azért, hogy ne várjuk a szolgálatot csak újra meg újra, hanem készek legyünk szolgálni. Készek legyünk továbbadni, amit ránk bízol. Így kérünk téged, hogy hadd újulhassunk meg a te követésedben is, de a szolgálatban is. És imádkozunk így az egész közösségért, imádkozunk így itt a gyülekezetért, a szolgálattevőkért, hogy örömmel tudjunk ki szolgálni neked. Könyörgünk, Urunk, a betegeinkért is, de az ápolókért, orvosokért is. Könyörgünk az özvegyekért és árván maradottakért. Könyörgünk külön is most a gyülekezeti diakóniai munkákért, de a szeretet otthonainkért is, azok lakóiért, munkásaiért. És imádkozunk, Urunk, ígéd útmutatásának engedve a vezetőkért is, mindenkiért, akinek hatalom van a kezében, hogy Isten akarata szerint tudják használni azt, és nyugalmas időket élhessünk. Imádkozunk így egyházunk vezetőiért is. És imádkozunk, Urunk, most azért, hogy te légy őriző pásztorunk az éjszakában is, és áld meg pihenésünket. Jézus Krisztusunk nevében kérünk. Amen. Folytassuk imádkozásunkat az Úr Jézus Krisztustól tanult szavakkal. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Most pedig fogadjuk szeretettel az énekkar szolgálatát. Most pedig a 761. énekünket énekeljük együtt. Így kezdődik ez a dicséret. Mi jó, ha bűntől már szabad, az Úr szolgája vagy. Ezért, szeretett testvéreim, legyetek szilárdak, rendíthetetlenek. Buzgolkodjatok mindenkor az Úr munkájában, hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiába való az Úrban. Az Atyának szeretete, az Úr Jézus Krisztus kegyelme és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.